Horváth Csaba, az MSZP fővárosi képviselőcsoportjának vezetője, az Inforádió arénájának vendége. Milyen lesz a munkamegosztás a miniszterelnök jelölt és a párt elnökek között, amikor majd dönteni kell, hogy ki, hol, milyen támogatással indul?
Az Országos Választási Bizottság, ami kampányidőszakban, vagyis tegnap előttől átveszi az irányítást, az ezekben a kérdésekben is, mint jelöltállítás, mint politikai stratégia, vagy éppen adott esetben a listaállítás, döntő szóval bír. Első helyen az OVB elnöke, a miniszterelnök jelölt, de rögtön ott követi másodikként a pártelnöke. Tehát nekik szoros együttműködésbe kell kialakítani. De ez ilyen nagyon, nagyon formálisnak tűnik. A helyzet az, hogy ez egy közösség. Nagyjából 10 fő tagja az OVB-nek abban a szűk mezőben, és mindig valamilyen közös álláspontra kell jutni, mert nyilvánvalóan nem lehet belső konfliktusokkal terhelve utána választási felkészülésbe jó munkát végezni. Tehát ez egy elvi dolog, hogy a miniszterelnök jelöltnek van a legnagyobb szava, aztán emellett majdnem ugyanakkor a súlya, de a pártelnöknek, és hát mind a kettőjüknek, és akkor itt jön a párt közösségének egészen mindenkinek az az érdeke, hogy minden körzetbe a legjobb jelölt induljon, mert a legjobb jelölt tud garanciát adni arra, hogy megválasszák egyénibe, mert hogy az új választási szisztémának, meg a régenek is a lényege, hogy egyéni győzelmekből áll föl a többség, és a többségből áll föl a kétharmados többség.
Egyetértési joga van, vagy vétójoga van, mert egy miniszterelnöknek, aminek készül Botka László, vétójoga szokott lenni minden kérdésben, mert neki van kormánya, nem fordítva.
A jog szerint ez egyetértési jog, de a valóságban, tehát politikai értelemben ez egy vétójog is, hiszen ha egy miniszterelnök jelölt azt mondja, hogy már pedig azzal a képviselővel ő nem kíván együttműködni, akkor nem lenne jó annak a képviselőnek a helyébe lenni, akire mondjuk Botka László ezt a nyilvánosság előtt kimondja. De nyilván ő meg nem fog ezekkel az eszközökkel élni.
Elkerülik a konfliktust,
mert mindenkinek az az érdeke, hogy találjuk meg a legjobb megoldásokat, és a legjobb megoldások, akiket mi ajánlunk 106 gladiátorként a választóknak, a lehető legjobbat tudják nyújtani. És át tudják nyújtani azt az ajánlatot Magyarországnak, ami ezt a normális irányt felvázolja. Tehát közös az érdek Botka Lászlónak, ha van is majd személyekkel kapcsolatban bármilyen véleménye, azok nem arról szólnak, hogy mi az ő személyes véleménye egy személyen kapcsolatban, hanem az, hogy kiről gondolja egy nagyobb eséllyel, hogy megnyeri az egyéni körzetet.
Ki legyen a csapata? Végül is. Ki legyen a Botka László csapat? Végül is ezt a kérdést kell eldönteni, nem?
Igen, de nem. Tehát ez nem Botka László csapat. Persze az övé. De a fő kérdés az, mert Botka László akkor tud miniszterelnök lenni, nem csak miniszterelnök jelölt, ha a parlamentben több képviselőnk van, mint a jelenlegi kormányzó párté. Ehhez az kell, hogy 100 képviselőnk legyen legalább a parlamentben, akkor mondhatjuk, hogy megvan a minősített többségünk. Tehát Botka Lászlót az érdekli, hogy tisztességes, erős, jó aktivitású politikusok legyenek a körzet felelősei, mint EVK felelősök, akik egyéni országgyűlési képviselőjelöltek, és legalább a kétharmaduk nyerje meg egyéniben a körzetet. Ez a feladat.
Ez még az országgyűlési, az általános választás. Mikor csatornázzák be ebbe az önkormányzati választás nagy kérdését, mert az sem mindegy, hogy ott ki nyer.
Nyilvánvalóan, de ez egy szorosan összefüggő, de mégiscsak elváló folyamat. Másfél évvel később lesz az országgyűlési választások után az önkormányzati, az 2019 őszén várható. Nyilvánvalóan sokkal könnyebb lesz a helyzet, ha Botka László kormánya föláll jövő mondjuk áprilisban, májusban, akkor egy kényelmesebb, hiszen a kormányzati intézkedésekkel tudja segíteni a választási felkészülést az önkormányzati szinteken, és én őszintén erre számítok.
Bocsánat, milyen kormányzati intézkedésekkel lehet választási felkészülést önkormányzati szinten támogatni?
Hát például mondjuk a választói hangulatot lehet javítani azzal, ami szerintem normális lenne, de nem szokásos Magyarországon mindig, hogy a választási ígéreteket be kell tartani. A lehető legrövidebb időn belül be kell tartani. Megyesi Péter ezt csinálta 2002-ben, és ezzel egy nagy arányú erősödés következett be a választási eredményhez képest is.
A gazdasági helyzetben pedig egy rettenetes romlás.
Ezt azért vitatják azóta is a szakértők. Én azért, hagyd mondjam, erről beszéltünk az előző etapban. Akkor én személyesen is találkoztam számos olyan nyugdíjassal, és a szívem elfacsarodott, akinek tudtam, segítettem. De számos olyan nyugdíjassal, aki konkrétan a napi élelmét kukából próbálta meg előteremteni. Olyan méltatlan helyzetbe kerültek a nyugdíjasok egyébként, az akkori Orbán kormány mindenkitől elvett egységesen 19 ezer forintnyi készpénzt. Ehhez képest az első intézkedés az volt, hogy a 19 ezer forintot visszaadtuk, ez azonnal megtörtént, és elkezdtük a méltányosságú nyugdíjemelésen és a különböző nyugdíjemelésen keresztül rendezni azt a helyzetet, hogy nyugdíjasok tömegei voltak lehetetlen helyzetben. Most mondhatja azt, hogy erre megvolt a gazdasági fedezet, vagy nem. De el tud-e képzelni annál fontosabbat, mint hogy emberek százezrei ne éhezzenek egy a tisztességbe ledolgozott élet után? Én nem.
Felelősség kérdése ez? Vagy ilyenkor
felelősséget, a társadalom felelősség. Mi vagyunk a társadalom. Ön, én, a nyugdíjasok, a gyerekeink. Tehát mi magunk kell, hogy érezzük, hogy hol van a felelősségünk. A felelősségünk ott van, hogy nyilván önnek is rosszul esik, ha az ön kezében van mondjuk egy hamburger, és lát egy szegény embert, aki láthatóan nem evett két napja. Nem azzal a jó érzéssel fogja elfogyasztani azt a szendvicset a kezébe, ami akkor van, ha tudja, hogy ő se éhezik, meg ő se éhezik, és önnek is jobban csúszik le az a szendvics.
Mikor kezdődik olyan pozíció körül való tárgyalás, mint a főpolgármester jelölt kérdés. Egyáltalán ez mitől függ? Tarlós Istvánról lehet hallani, hogy megfontolja, hogy indul, de azt is, hogy nem, hogy mekkora tétel kell arra fogadni, hogy ő induljon, de aztán ez változik. Hogy döntik el, hogy indulnak-e?
Hát, hogy Tarlós indul, vagy nem, azt nem én döntöm el. Én úgy látom egyébként, hogy Tarlós Istvánt megvették a 2019-es indulásáért cserébe. Tehát azért szolgáltatja ki Budapest javait a kormánynak, azért nem szól akkor, amikor kellene, azért hátrál meg gyáván például a béremelés ügyébe, amikor először jelezte, hogy kérni fogja a kormánytól annak az ellenértékét, hogy ne legyen a BKV dolgozóinak a sztrájkja, mint egy probléma, akkor azt mondta, hogy el fogja kérni a kormánytól, majd néhány nappal később bejelentett, hogy mégsem meri elkérni a kormánytól, inkább Budapestet adósítja tovább, inkább valamit majd elhagynak, amit nem valósítanak meg, tehát inkább sarcolja budapestieket, mint hogy a kormánnyal konfrontálódjon. Ennek egyetlen logikus magyarázata van, hogy igazak azok a sajtóhírek, miszerint Tarlós István a 2019-es elvindulási lehetőségét cserébe eladja a várost.
De a szocialista oldalon még csak sajtóhírek sincsenek, hogy ki akar indulni.
Erre nyilvánvalóan össze-vissza tudunk térni, de a helyzet a következő. A legfontosabb, hogy a budapesti választókkal egy megfelelő tartalmi és egy érzelmi kapcsolat alakuljon ki. Budapesten több mint kétharmados azoknak a baloldali liberális választópolgároknak az aránya, akik ma nagyon masszívan elváltozást szeretnének Budapesten. És nyilván szeretnénk elkerülni, és ezért ma nem beszélnék erről sokkal többet, el szeretnénk kerülni azt a rendkívül rosszízű főpolgármesteri castingot, aminek az egyik eredménye Falus volt, aztán utána Bokros, ami mind a kettő egy kudarchoz vezetett.
De voltak szórakoztató elemei.
Hát nyilván volna. Szórakoztatta azokat a baloldali választókat, akik pedig joggal várták el, hogy viselkedjenek felelősségteljesen a baloldali pártok, azok ezt pedig eljátszották ezt a lehetőséget. Tehát ebből lett egy tragikomédia, ahelyett, hogy ma egy baloldali főpolgármester is védhetné Budapest érdekeit szemben Tarlóssal, akinek ez nem fontos.
Hogy látja, mikortól jön el az igazság pillanata, amikor lehet tudni, hogy ki személyes Budapesten a Magyar Szocialista Párt? Mert nyilván az lesz a főpolgármester jelölt.
Hát ezt nem tudom, hogy ez ennyire sarkos-e.
Nem?
Mert hogy például talán nem árulok el titkot, Budapesten legtöbbet én beszélgetek a budapesti választópolgárokkal, tehát ha most így nézzük, hogy ki a budapesti MSZP, akkor mondhatom, hogy én.
De ugyanakkor
van a pártnak egy budapesti elnöke, de ő egy országos politikus, ő elsősorban oktatással foglalkozik. Tehát, ha így tetszik, akkor van ennek hivatalos szereplője, én, mint a fővárosi frakció képviselőcsoportjának vezetője. Viszem ezeket a szakmai és politikai témákat, de ma még ez az országgyűlési választási felkészülésben, ma ezen a napon ez nem a legizgalmasabb kérdés, de azért, hogy elkerüljük a Falus effektust, és nem akarom megbántani a Ferencet, aki ezt az egészet részben okozta, részben elszenvedte, de ez egy professzionális felkészülést igényel. Tehát nem amatőr foci, hanem professzionális foci, ez az NB1-es liga. Itt a választói elvárások azok, hogy Budapestnek egy olyan ajánlatot kell tenni, ez majd a 19-es választással összefüggésbe, hogy ez garantáltan változást eredményezzen a fővárosi vezetésben. ebbe sok minden belefér, és sok minden nem fér bele. Tehát például azok a hibák, amiket 2014-ben az együttműködni nem akaró baloldali pártok elkövettek, mert a végén egy nem együttműködés lett abból a felállásból össze, azokat a hibákat még egyszer senki nem követheti el.
De ezt a hibákat korábban elkövetők úgy látja, hogy valamennyien felismerték már?
Nekem úgy tűnik, hogy igen. Tehát én nem beszéltem olyan politikai párttal, vagy annak a szereplőivel, vezetőivel, akik ebben a úgymond közös hiba elkövetésben részesek voltak. Nem találkoztam olyannal, aki ezt a bűnt ismételni szeretné.
Tehát mire mindenki csendben fog maradni.
A bűnismétlést én nekem úgy tűnik, hogy ezt most nem akarják megismételni.
Miről fog szólni a budapesti kampány az ön érzése szerint? Néhány alapvető kérdés biztos benne van: a metró korrupció, a város működése, a szemét, meg ilyenek. Miről fog szólni?
Hát például a korrupció az valóban probléma, de a korrupció az most a jellegi kurzushoz kapcsolódó korrupció. Éppen a napokban jött ki egy információ, mi korábban ezzel már foglalkoztunk, de akkor nem kapta fel a sajtó, hogy a Főkefénél, tehát a fővárosi közterület fenntartó vállalatnál azért furcsa dolgok voltak. Van egy 12 ezer forintos saját költség tétele, például a hulladék megsemmisítésének. Ehhez képest fura módon Fidesz közeli vállalkozótól befogadott az FKF 6 ezer forintért, tehát a rezsiköltség felénél fogadott be ilyen szemét, vagyis hulladék megsemmisítés. Kérdés az, hogy vajon ingyen hülye is tud lenni egy városi vezető, egy cégvezető, aki ezt a rendes rossz döntést hozta, vagy adott esetben ez egy vizsgálandó ügy, amelyben ki kell derülnie, hogy párásodott-e valamitől a szemüvege.
De ez elég jelentős összeg ahhoz, hogy elnyomja a metró meg az OLAF jelentésből fakadó költségeket?
Ebből az ügytípusból még néhányat fel tudok sorolni, de akkor menjünk tovább. A helyzet az, hogy az OLAF jelentés és a metró korrupciót vizsgáló folyamat ügyében nem derült ki semmilyen visszaélés. Az ügyészség maga mondta el, hogy olyan érdemi információja, ami alapján ő jogi eljárást tudna kezdeményezni, nincs. Egy valakit keresnek, ha jól emlékszem, aki egy külföldi állampolgár ezzel összefüggésben, de másról nem tudok. Évek óta, hetedik éve folyik egy vizsgálat, ügyészségi szinten, nyomozói szinten, és a nemzetközi nyomozás, vagy a nemzetközi vélemények előrekerülése indította újra a gépezetet, de semmi olyan új információ nincs, ami ebben arra utalna, hogy valakik jogtalan előnyöket szereztek maguknak.
Tehát itt találtak, tartanak attól, hogy újabb nagy partás.
Találtak szakmai hibákat. A szakmai hiba az abból következik, és ezt lássuk be, hogy ez az ország jó, ha 40 évente épít egy metrót. Tehát ez mondjuk nem Peking, ahol két évente húznak egy újabb vonalat, hanem 40 évente építünk metrót. Nem volt ebben rutin. Ami hibát akkor a városvezetés elkövetett, hogy rögtön az első pillanattól nem vett föl egy olyan professzionális, nemzetközi, tehát nem magyar. Ezt nem azért hangsúlyozom ki, mert hogy a magyar mindenben rosszabb, nem. A magyart tisztelem és becsülöm, de metróépítésben nincs rutinunk, mert 40 évente építeni metrót az nem rutin.
De Klados Gusztávnak például van a világ metró részét, ő építette a lukat.
Na de ő már menet közben jött, és pont ezért csak emlékezzem vissza, hogy mekkora volt a nehezményezés, hogy Klados Gusztáv egy 8 millió forintos fizetésért jött ide.
Ez ára a munkájának.
Ami az ára, tehát ő akkor a fizetést kapott, de ugye ő egy szerződött, megbízási díjjal szerződött szakértő, akinek csak az a érdekessége és öröme, hogy magyar neve van, de ő egy nemzetközi szakember, aki metró építésével dolgozik, jelen pillanatban is, ha jól tudom, most éppen Szingapurban. Tehát Klados Gusztávból több kellett volna, és olyan pénzügyi nemzetközi menedzsmentet kellett volna szerződtetni, akik metrofinanszírozásba és beruházásba rutinosak.
Nem akarok akárkán is tehát ez, de ez, hogy férne bele például a fizessenek gazdagok hétszeres jövedelmi szorzó ügyébe a Klados Gusztáv?
Na most a helyzet az, hogy én őt azért nem egy normál magyar munkavállalónak tekintem ebben az ügyben, hanem egy olyan szakembernek, akinek az a funkciója, hogy a tudásával éri el, hogy ne szálljanak el a költségek, éri el, hogy a határidőket tartsák, és éri el, hogy a legoptimálisabb költségszerkezetbe valósuljon meg a metró metróberuházás. Ha így nézzük, akkor ez egy költségtétele a metróberuházásnak, és nem egy nagyon-nagyon magas árazott munkavállalóról van szó, hanem ez, ha úgy tetszik, egy szerződéses ár, ami a beruházás értékének egy bizonyos ezreléke. Tehát ha így tekintjük, ez nem egy kirívó a magas bérezés, mert nyilvánvalóan egy Szingapurban havi 80 ezer, vagy mondjuk akár 100 ezer dollárt kereső Kladós Gusztáv nem fog eljönni, csak azért, mert magyar, nem fog eljönni hozzánk 1000 dollárért dolgozni. Tehát ez, lássuk be, de ahogy mondtam, 40 évente, ha építünk egyszer metrót, akkor ezt külön projektként kell kezelni, a külön projektbe nemzetközi szakembereknek kell ott lennie, akik ebben napi rutinnal rendelkeznek, tehát akik járják a világot, és különböző városok metró beruházásait menedzselik folyamatában, és minden 2-3 évben egy újabb városba költöznek. Na, nekik van rutinjuk. Nekünk sajnos nincs, és ez a hiba követődött el, ezt egyébként a vizsgálatok is alátámasztották, hogy gyakorlatilag érdemi olyan korrupcióra utaló nyomot sem talált, sem a politikai testület, ami a parlamentben működött, sem a városházi, de a nyomozó hatóságok sem találtak olyan nyomokat, ami bármilyen visszaélés mutatna. Azt igen, hogy ezek a szakmai hibák, tehát, hogy nem megfelelő emberek kellett, hogy olyan ügyekben döntsenek és előkészítsenek, akik ebben nem voltak rutinosak. Ez volt, és ez egy a jövőre nézve egy komoly tanulság.
De például a hármas metró állapota az kinek lesz élesebb fegyver a kampányban? A kormány oldalnak, aki azt mondja, hogy nem csinálta meg az ellenzék az elmúlt 25 évben egyszer se, vagy az ellenzékek azt mondja, hogy a kormány oldal se csinálta meg az elmúlt 7.
A helyzet az, hogy a hármas metró ügy azért elég vastagon fog már a jelenlegi kormányzatra égni. Tehát az igaz, hogy nem tarlós alatt lett 32 éves a metró, ami egyébként nem számít kirívóan magas életkornak egy metró felépítmény esetében, de az tény, hogy tarlós alatt lett 40 éves a metró. Tehát azért az ő 7 éve, ami a 4-es metró beruházása után kellett volna, hogy a felújítás megtörténjen, pont az ő 7 évében nem történt semmi, egy kapavágás se. Tehát azért Tarlós Istvánnak kell szégyelnie magát, hogy megválasztotta magát főpolgármesternek 2010-ben, és azóta csak az alibizés megy, érdemi előrelépés ebben nem történt. Az, hogy a kormányzattal egy érdemi partnerséget nem tudott kialakítani, hogy például a finanszírozása rendben legyen a metró felújításának, ez megint egy szánalmas helyzet, és ebben Tarlósnak kell megint a tükörbenéznie, hogy képes-e egyáltalán ellátni a főpolgármesteri teendőit, és képes-e nem csak hogy határidőbe befejezni, ezt már tudjuk, hogy nem, de egyáltalán elindítani a beruházást. Ma egyértelmű, és én ezt már egy évvel ezelőtt megmondtam, hogy a vizes VB előtt a kormány nem fogja engedni. Akár objektív, akár szubjektív akadályok, ha meg fogja akadályozni a vizes VB előtt, elkezdődjen a hármas metró beruházása. Valahogy minden úgy alakult, akár a közbeszerzések, akár a túlárazott Fidesz közeli vállalkozók olyan ajánlatokat adtak be, ami gyakorlatilag kezelhetetlen többletterhet jelent, és Tarlós most ugye kapott egy második kört, amiben közölte, hogy hát már csak 30 milliárddal több az eredeti 137-hez képest a beruházásra beérkező ajánlatok összege, ez neki már rendben van. Olyan. Mondta Tarlós. Na most ne haragudjon, nekem a 30 milliárdos túlárazás sincs rendben, még ha Tarlósnak ez tetszik.
Olyan föltözrögatta problémákkal fognak-e foglalkozni a kampányban, mint például a lomtalanítások körül kialakuló, most már rendszeres áldatlan állapotok? Amióta a világ így vannak.
Ezek fontos részkérdések, tehát nyilván egy egységes víziót szeretnénk bemutatni a városlakóknak, és ehhez szerintem fontos és hozzátartozik, hogy beszélünk nagy álmokról. Például az olimpia rendezése egy nagy álom volt egy-két éven keresztül. De hogyan akar ez a város, vagy ez a kormány olimpiát rendezni, vagy ehhez hasonló grandiózus eseményeket, amikor egy normál hétköznapot nem képesek megrendezni. Tehát amikor a város szemetes, hogy bemegy a Deák tér, és látja, hogy ott a szemetet fújja a szél, hogy mérhetetlen kosz és bűz van szert a városba sokfelé, és nem csak az aluljáróba, akkor és lerohadnak a metrók, és egyébként kigyulladnak a buszok, akkor most őszintén ön, mint budapesti polgár azt gondolja, hogy ezek azok az alapok, amire egy ilyen nagy nemzetközi horderejű és egyébként sok-sok száz vagy sok ezer milliárd forintba kerülő nagy rendezvényt meg lehet rendezni. Hát a budapestiek itt élni szeretnének. Persze szeretjük az ide látogató vendégeinket, a turistákat, de alapvetően ez mégiscsak a városban élő embereknek a napi szolgáltatásának, a napi létének a kiszolgálását kell, hogy jelentse.
Például 10-es VB miatt nem lesz jobb a napi szolgáltatás. Kerékpárutat építenek, jobb lesz az úszoda. Növekszik a vízfelület, itt marad hosszú ideig.
Igen, azért az beszédes, hogy Tarlós nem hajlandó visszavenni a dagályuszodát, tehát ugye azt elcsaklizták a fővárostól, majd most néhány hónappal később a vizes VB után vissza akart adni a kormány a fővárosnak, ellenben nem akarta biztosítani a hozzávaló működtetési forrást, ami több milliárd forint. Tehát ezek szép és impozáns dolgok lehetnének. Persze az mindig egy kérdés, hogy jó, de miért nem lehetett olyan az a úszóaréna, mint a látványterv, amiben mondjuk a budapestiek beleszerelmesedtek, ha úgy tetszik. És ez egy nagyon szép és nemes cél, hogy legyen egy úszó BB. De pont ez az úszó BB mutatja meg, hogy milyen kockázatokkal bír az, hogyha van egy beruházás rendkívül rövid határidőre, és az árak meg úgy elszállnak, mint a rakéta. Tehát itt is már az árak duplázódtak ahhoz képest, hogy még mindig azt kapjuk, hogy hát jó esetben a beruházások egy része, éppen mai hír volt, a beruházások egy része jó eséllyel meg sem valósul az úszó VB-ig, majd csak októberre. Tehát őszintén ez egy rendkívüli jó példája, egy, ha úgy tetszik, állatorvosi lova annak, hogy a Fidesz gépezete hogyan működik, és hogy nem számít az, hogy itt 10, 20, 40, 50 milliárd forinttal drágább lesz valami, egy nemes, eredetileg nemes cél, és az a kérdésem nekem is, hogy vajon lehet-e egy eredetileg jó szándékúnak és szimpatikusnak tűnő ötlet csak azon az alapon kétszer-háromszor drágább, mert hogy egyébként az alapkoncepcióval egyetértettünk. Szerintem a korrupció akkor is korrupció, hogyha eredetileg szép szándékot takart.
A Budapest Park bezárásának azóta már sokszor cáfolt terve, ez minek az állatorvosi lova? Ki hibázott itt?
Ha úgy tetszik, akkor a politikai közösség nagyon gyorsan reagálta le.
Mindenki rákente a másikra. Ezt csinálták.
A többiek kenték, én nem kentem, én elmondtam a helyzetet. A helyzet a következő. Tehát Budapesten 2007-es-2008-as felmérés alapján és egy 2009-ben jóvágyos stratégia alapján kell építeni 40 ezer P plusz R parkolót. Akkor elindult a P plusz R parkolók építési üteme. Ezek egy része a folyamatban lévő beruházásokhoz, például a metró felújításokhoz kötöttek, de volt elővárosi vasúthoz kötődő P plusz R parkoló, és hát voltak nagy P plusz R parkoló elképzelések a város határába, ahol ezres nagyságában lehet ezeket telepíteni, jó a közlekedési kapcsolat, vagy jó közlekedési kapcsolat kialakítható, tehát már a város határába elérni, hogy minél több autós szálljon át a közösség közlekedésre, BKV-ra magyar nevén. Ez a koncepció. Na most ehhez képest, és ez az ominózus helyszín is egy ilyen helyszín volt még 10 évvel ezelőtt. Ezeknek a felvonási területeknek a sorába tartozott, ugye csomópont, Soroksári út, Hungária gyűrű, tehát egy kiváló közlekedési kapcsolat, és oda volt álmodva. Csak közben jött egy ötlet. Egy jó ötlet. Gerendai Károly megkereste a városvezetést akkor, hogy ő itt szeretne ideiglenesen egy olyan, mert ugye a stratégiai célok azok papíron rögzítettek voltak, tehát azt tudtuk, hogy ez a funkciója lesz majd egyszer a jövőben. Hogy ő szeretne itt egy kultúrát, fiataloknak szóró szabadtéri színpadot létrehozni, és ez pont akkor történt, amikor a városban számos szabadtéri színpad szűnt meg, tehát a funkcióra magára volt igény. Elindult. És a hiba tulajdonképpen ott követődött el, hogy a város vezetése, és most nem akarom Tarlósra kenni, ezt magamra is beleértem, nem is gondoltunk arra, hogy ezzel kellene valamit kezdeni, mert hát evidens, hogyha egy új funkciót kialakul, akkor én a régire nem gondolok, tehát hogy ide valaha P plusz R parkolót kell építeni. Tehát annyi történt, hogy arra a P plusz R parkoló listára egy helyi politikai, jelen esetben egy fideszes polgármester, meg egy szocialista képviselő közösen ötleteltek a testületi ülésen, hogy igen, akkor azt a P plusz R parkolót meg kell csinálni. Na de hát az élet tovább haladt. P plusz R parkolót Tarlós úrék sok helyen csinálhatnának, és nem csinálják.
De éppen is valami központi iránymutatás mondjuk az MSZP-s képviselőknek, hogy kampányidőszakban nem rántjuk magunkra.
De föl sem erült. Hát most őszintén szóval ön sem beszéli meg olyan evidens kérdésekben, mondjuk akár a gyerekeivel a dolgokat, mert nem is eszébe se jut, hogy valaki ebből kilépjen. Tehát a helyzet az, hogy itt most konkrétan a Budapest Park ügyében egy sokkal értékesebb valami jött létre, egy sokkal nagyobb érték jött létre, mint hogy ez legyen a X-edik P plusz R parkoló, P plusz R parkolók sorába.
Adok.
Tehát Tessék?
Adakta tettük.
Ez adakta. Éppen végleg? Ezért, végleg. Éppen ezért mi a következő közgyűlésre írásban nyújtottunk, vagy nyújtunk be egy javaslatot. Mi szerint vegyük is le a P plusz R parkoló listá, távlati listájáról ezt a helyszínt, mert szerintünk ide ez már nem aktuális, és akkor ezzel le van zárva a kérdés.
Horváth Csaba, az MSZP fővárosi képviselőcsoportjának vezetője volt az Inforádió arénájának vendége. A műsor elkészítésében Lendvai Szabolcs főszerkesztőhelyettes és Módos Márton főszerkesztő vett részt. Exterde Tibor vagyok, köszönöm a figyelmet.